11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az ENSZ-nek írt levelében indokolta meg a közel-keleti térség számos állama ellen indított válaszcsapásokat az iráni külügyminiszter. Abbas Araghchi emellett azonnali lépésekre kérte a világszervezet biztonsági tanácsát az izraeli-amerikai támadás miatt. Úgy fogalmaz, Irán a nemzetközi jog betartása mellett legitim katonai célpontnak tekinti az Egyesült Államok összes katonai bázisát a térségben. A teheráni légierő támadta Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket is. Irán lezárta az olajszállítások szempontjából kulcsfontosságú Hormuci szorost, miután az Egyesült Államok és Izrael megtámadta az iszlám köztársaságot. Az iráni hatóságok ugyanakkor szombaton hivatalosan még nem jelentették be a döntést. A Hormuci szoros a világ legfontosabb olajkereskedelmi útvonala, a világ nyersolajkereskedelmének mintegy harmada itt halad át. Megemelték egy fokozattal a terror fenyegetettség szintjét Magyarországon a közel-keleti fejlemények miatt. Orbán Viktor kormányfő a testület ülése után arról beszélt, az iráni események közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére, különös tekintettel az energiabiztonságra. Hozzátette, a közel-keleti térségben szolgálatot teljesítő magyar katonák jól vannak. A közel-keleti utazások elhalasztására kérte a magyar állampolgárokat a külügyminiszter. Szijjártó Péter azt közölte, az iráni válaszlépések miatt a Dubajban tartózkodó magyarok közvetlenül is érintettek. Szombaton 1100 magyar állampolgár regisztrált konzuli védelemre. A légtér zárva tart, így a légitársaságok nem tudnak járatokat indítani. A helyzet érinti a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről induló és az ide érkező járatokat is. A közel-keleti helyzettől tette függővé a háromoldalú béketárgyalások következő fordulóját az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij arról beszélt, új irányelveket dolgoz ki az ukrán tárgyaló küldöttség részére. Csütörtökön az ukrán államfő még azt mondta, a tárgyalások következő fordulója várhatóan március elején Abu Dhabiban lesz.
Az időjárásról.
A folytatásban felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyol felhős időre számíthatunk, aztán később nyugat, északnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik fölénk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Hétfőn a gomoly felhő képződés mellett néha záporeső kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 Celsius fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, református Isten tiszteletet közvetítünk Boldváról. Biblia vasárnap alkalmából igét hirdet dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkipásztor, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára.
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Biblia vasárnapi istentiszteletünkön nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és minden jelenlévőt. Testvéri szeretettel köszöntöm dr. Fischl Vilmost, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkárát, evangélikus lelkészt, aki a mai vasárnapon az igehirdetés szolgálatát végzi közöttünk. Az Úr áldja meg istentiszteletünket. Gyülekező énekként énekeljük a 138. zsoltárunkat, a 138. zsoltárunk első és második versét. Ez a zsoltár így kezdődik: dicsér téged teljes szívem. Fennállva dicsérjük tovább a mi Urunkat a 209. dicséretünkkel, a 209. dicséretünkkel, amely így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa.
Thank you.
Folytassuk, testvérek, az ige hirdetése készülve énekeljük a 224. dicséretünket, annak az első három versét, a 224. dicséret első három versét. Ez a dicséret így kezdődik: Ím béjöttünk nagy örömben. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét a János evangéliumából, a János evangéliuma 5. részéből, a 39. verstől a 44. versig terjedő igeszakaszból. Az igét Nagy Kristóf ifisünk olvassa föl.
Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el embertől dicsőséget. Rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek Isten szeretete. Én az Isten nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, az befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálás a szívem, hogy ennyien összegyűlhettünk, akár testben, akár hallásban. Köszönöm, hogy mind az Úr Jézus, a Te részeid lehetünk. Kérlek, így add azt, hogy Téged tudjunk szolgálni, az Atyának a dicsőségét tudjuk keresni, és tudjunk szolgálni egymásnak is, Uram. Uram, kérlek, Te áld meg akár testben, akár hallásban azokat, akik hallgatják az igét. Uram, Te látod, milyen nehézségeik vannak az életben. Uram, kérlek, add azt, hogy Te rád tudjanak figyelni, és akármit csinálunk, a Te dicsőségedet tudjuk keresni. Uram, kérlek, Te áld meg az ige hirdetőit országszerte. Add azt, hogy a Te szavarat és üzenetedet tudják szólni. Uram, kérlek, add a Te szent lelkedet a vezetésedhez a mindennapokban. Köszönöm, hogy jöhetünk hozzád, és kérlek, Te áld meg az életünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérlek. Ámen.
Ámen. Ige hirdetésre készülve a 312. dicséretet énekeljük. A 312. dicséretet, amely így kezdődik: Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Kedves testvérek, az ige hirdetés igéjét olvasom, amelyet az előbb is meghallgattunk, János evangélium 5. fejezetének 39. versétől. Így hangzik az ige. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be, ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget? De azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, keresitek? Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Biblia vasárnapon állunk meg Isten igéje körül. Ünnepeljük a szentírásunkat, amiből az előbb is olvastam. A lefordított Bibliát, a kezünkben tartható igét. Ezt ünnepeljük ma. Ünnepeljük azt az ajándékot, amely nem magától értetődő, és amelyért vértanúk haltak meg. Fordítók dolgoztak éjszakákon át, és amelyért egyházak újra és újra megújultak. Jézus mégis ezt mondja, ezt olvastuk. Ti kutatjátok az írásokat, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ez az ige nem a Biblia ellen szól. Ez az ige a Bibliát komolyan vevő emberekhez szól, és ezért veszélyes ige. Mert hozzánk szól. Az írás kutatása ugyanis nem azonos a hittel. Így olvasjuk az igénkben, ti azért kutatjátok az írásokat, mert gondoljátok azt, hogy azokban van örök életetek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van örök életetek. Ezt mondja ez az igevers nekünk. Amikor Jézus ezt mondja, ti azért kutatjátok az írásokat, akkor nem egy közömbös, felszínes, vallásgyakorló réteget szólít meg. Nem olyan embereket, akik elhanyagolják a Bibliát, hanem éppen azokat, akik komolyan veszik, akik olvassák, tanulmányozzák, magyarázzák, idézik. A kutatjátok szó, ha ezt megvizsgáljuk, akkor emögött a szó mögött szorgalmas, aprólékos vizsgálódás áll, amely az írástudók és farizeusok sajátja volt. Versről versre, betűről betűre, szabályról szabályra. Jézus tehát nem a Biblia olvasás ellen beszél, hanem egy félrecsúszott Biblia használatot leplez le tulajdonképpen. És ezt teszi ez az ige különösen érdekessé, ezt teszi az igét különösen veszélyessé is számunkra. Mert mi is könnyen mondhatnánk, mi olvassuk az írást. Mi ismerjük a tanítást. Mi hűségesek vagyunk az ige igazságához. De Jézus itt kimondja egyértelműen ma, az írás kutatása önmagában nem azonos a hittel. Lehet úgy olvasni a Bibliát, hogy közben az ember nem találkozik az élő Istennel. Hoppá! Lehet úgy tanulmányozni az igét, hogy közben a szív érintetlen marad. És éppen ezért nem a bibliaolvasás mennyisége ad életet. Nem elég kiolvasni a Bibliát. Nem az, hogy hány fejezetet olvasunk el. Hány igét tudunk fejből mondani. Hány dogmatikai tétel tudunk pontosan megfogalmazni. Ezek azért mind fontosak, félreértés ne essék, de nem üdvözítenek. Az élet nem a betűből fakad, hanem abból, akihez a betű vezet. A Szentírás nem önmagában hordozza az örök életet, hanem úgy, hogy Krisztusra mutat. Ezért mondja Jézus, ezek tesznek bizonyságot rólam. A Biblia tanú, nem cél, eszköz, nem végállomás. Olyan, mint egy útjelző tábla. Ilyen a mi Bibliánk. Megmutatja az irányt, de nem helyettesíti az utat. Azt nekünk kell bejárni. Ha valaki megáll az útjelző táblánál, lefényképezi, elemzi az anyagát, megnézi a betűtípusát, történetét, de nem indul azon az úton, akkor az célt vesztett. Pontosan ezt teszik azok, akiket Jézus tulajdonképpen megszólít. És itt hangzik el a legsúlyosabb vád. Összekevertétek az eszközt a céllal. A Biblia, amelynek Krisztushoz kellene vezetnie, fal lett Krisztus előtt. A vallásos ismeret, amelynek alázatra kellett volna tanítania, önigazolássá lett. A Szentírás nem kapu, hanem zárt ajtó. Testvéreim, ez az ige ma is kérdez minket. Amikor Bibliát olvasunk, amikor igét hallgatunk, amikor tanítunk vagy magyarázunk, vajon úton vagyunk-e Krisztus felé? Vagy megelégszünk azzal, hogy az útjelző táblát jól ismerjük? Mert az írás csak akkor tölti be a célját, ha nem önmagához köt, hanem Jézushoz vezet, és nála meg is állít. Amikor Jézus azt mondja, hogy igényben tovább megyünk, pedig ezek tesznek bizonyságot rólam, ugye így olvastuk az igében az előbb, kétszer is elolvastuk, biztonság kedvéért, akkor egyetlen mondatban összefoglalja az egész Szentírás lényegét. És ez az evangélium szíve. A Biblia nem elsősorban erkölcsi útmutató, nem történeti dokumentum gyűjtemény, nem vallási kézikönyv, hanem tanúságtétel Krisztusról. Az írás nem önmagára mutat, hanem túlmutat önmagán, arra, akiben Isten végérvényesen megszólít, megszólalt. És ez a reformátori felismerés. A Szentírás krisztocentrikus. Nem csak az evangéliumok, nem csak az Újszövetség, hanem az egész Biblia. Az egész Biblia. Az Ószövetség ígéreteiben, történeteiben, törvényeiben és a prófétai szavakban Krisztus felé tartó mozgás van. Ez a mi hitünk. Nem mindig nyilvánvalóan, nem mindig azonnal felismerhetően, de következetesen. Éppen ezért fontos látnunk azt a képet is. Luther Márton ezt mondta egy ilyen szentírással kapcsolatos képre, a szentírás bölcső, azt mondja, amelyben Krisztus fekszik. Hát ez nekünk a szentírásunk. Krisztus itt fekszik benne. És a bölcső fontos. Nélküle nem láthatnánk a gyermeket. De mégsem a bölcső az örömhír, hanem benne a gyerek. Ha valaki a bölcső csodája, de a gyermekhez nem hajol le, akkor a lényeg mellett megy el. És itt válik igazán fájdalmassá Jézus mondata, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Nem azt mondja, nem tudok jönni. Nem azt nem engedik nektek, hanem azt nem akartok. Ez azért egy leleplező szó. Nem akartok. A probléma nem az ismeret hiánya, nem az, hogy nincs bibliájuk, nincs tanításuk, nincs vallásos keretük, nem ez a probléma. Mindez megvan. A probléma a szív akarata. A hit nem információ hiány kérdése. Lehet valaki teológiailag képzett. Biblia ismeretben még jártas is lehet. Mégis hitetlen. A hit az akarat és a szív ügye. Engedelmesség és ráhagyatkozás. Az a döntés, amelyben az ember leteszi saját igazságát, és elfogadja azt az igazságot, amelyet Krisztus kínál. És ezért fontos ezt a teológiai igazságot megértenünk, hogy bizony az élet az egy ajándék. Nem kiérdemelt jutalom, nem teljesítmény, nem vallásos érdem, ajándék. De az ajándékot el is lehet utasítani. Lehet úgy élni, hogy az ember mindent tud Krisztusról, mégsem akarja őt. Mert Krisztushoz jönni mindig, jól halljuk, veszteséggel jár. Hogy? Az önigazolás elvesztésével, a saját igazság feladásával, a vallásos felsőbbrendűség letételével, hát ezekkel jár. Testvéreim, Jézus nem azt kéri, hogy többet tudjunk róla, hanem azt, hozzá menjünk. Mert az örök élet nem a könyvben van benne, a Biblia akkor tölti be a küldetését, ha nem önmagánál tart meg, hanem Krisztushoz vezet, és ott hagy minket, életet kapva, megújulva, engedelmességben élve. És akkor persze felvetődik a kérdés, hogy mi lehet a hit akadálya akkor? Én csak egy nagyon rövid mondatot mondok erre. Talán az emberi dicsőség keresése sok esetben. Amikor Jézus azt mondja, dicsőséget emberektől nem fogadok el. Hogyan hihetnétek ti, akik egymástól fogadtátok el a dicsőséget? Akkor az evangélium egyik legélesebb és legkellemetlenebb igazsága hangzik el, mert Jézus itt nem tanbeli tévedést leplez le, nem értelmezési hibát javít ki, hanem erkölcsi állapotot nevez meg. Azt mondja, a hitetlenség oka nem az, hogy nem vagytok elég okosak. Nem az, hogy nem ismeritek eléggé az írást, hanem az, hogy rossz helyen keresitek a dicsőséget. És ez a mondat szíven találja az embert azért. Mert azt feltételezzük, hogy a hit kérdése elsősorban megértés kérdése. Ha többet tudnánk, ha jobban látnánk, ha világosabb magyarázatot kapnánk, akkor hinnénk. Jézus viszont azt mondja, hogyan hihetnétek, amikor az életetek irányát emberi elismerés határozza meg? A hitetlenség itt nem értelmi, hanem erkölcsi probléma. Kinek a dicsősége számít igazán, mondja Jézus. Az emberi dicsőség keresése kizárja az Istentől jövő dicsőséget ugyanis. Aki abból él, hogy mit mondanak róla mások, az nem tud abból élni, amit Isten mond róla. Azt a kérdést tegyük föl, mit szólna ehhez az Isten? Nem azt, hogy mit szólna ehhez ő. Mit szólna ehhez az Isten? Így helyes a kérdés. Aki folyamatosan méricskéli magát a közösség visszajelzései alapján, annak nincs szabadsága Isten kegyelmében megnyugodni. Mert Isten dicsősége nem versenyezhető. Nem fér meg mellette más mérce. Az emberi mérce. Vagy abból élünk, amit az Atya mond rólunk Krisztusban, vagy abból, amit emberek mondanak rólunk. A kettő együtt nem megy, döntenünk kell. És itt válik ez az ige különösen fájdalmassá, sokszor az egyház számára is. Mert ez nem csak személyes bűn lehet, hanem az egyház bűne is lehet. Amikor fontosabb, mit mondanak rólunk, mint az, mit mond rólunk az Isten. Amikor az ige nem tükör, hanem fegyver lesz. Amikor a Biblia eszközzé válik, önigazolásra, viták megnyerésére, pozíciók megtartására. Amikor az írást nem azért nyitjuk ki, hogy engedelmeskedjünk neki, hanem azért, hogy igazoljuk magunkat általa. És pontosan ez az igazi önvizsgálatunk lényege. Ott, ahol fel kell tennünk a kérdést. Nem használjuk-e az írást pajzsként Krisztus ellen? Hoppá! Nem takarjuk el az evangélium élességét a helyes tanokkal? Nem védjük-e magunkat a kegyelem ítélete elől a teológiai helyesség mögé bújva? Hát lehet az írást úgy is forgatni, hogy közben elrejtjük magunkat Isten elől. Jézus viszont azt mondja, dicsőséget emberektől nem fogadok el. Elég egyértelmű. Ő szabad, nem függ az elismeréstől, nem keresi a tömegek tapsát, hogy közben elrejtjük magunkat Isten elől. És éppen ezért, aki hozzájön, annak le kell mondani az emberi dicsőségről. De cserébe megkapja azt a dicsőséget, amely az egyetlen Istentől van. És ez a szabadság, amelyben végre hinni lehet. Biblia vasárnap van, fölvetődik a kérdés jogosan, mire használjuk tehát a Bibliát? Biblia vasárnapon könnyű megállni annál a kérdésnél, hogy van-e Bibliánk? Általában azt szoktuk erre mondani, hogy van. Hálát adunk a fordításokért, a nyomtatott, a digitális formákért, azért, hogy szabadon olvashatjuk az írást. Mindez fontos. És mindezért okkal vagyunk és lehetünk is hálásak. De Jézus mai igéje arra figyelmeztet, a döntő kérdés nem az, hogy van-e Bibliánk, hanem az, hogy mit tesz velünk a Biblia. Ez a döntő kérdés. Mert lehet úgy birtokolni a Szentírást, hogy közben nem formál. Lehet úgy hallgatni az igét, hogy közben nem engedjük, hogy megszólítson. Lehet úgy olvasni, hogy közben megmaradunk önmagunk igazában. Biblia vasárnap ezért nem elsősorban ünnep, most ne értsenek félre a kedves testvérek, hanem vizsgálat. Megkérdez bennünket, hogyan használjuk azt az igét, amely ránk bizatott. Az első kérdés így hangzik, elvezet-e Krisztushoz? Nem az a kérdés, hogy érdekes-e, tanulságos-e, megerősíti-e a meglepő véleményünket, hanem az, hogy közelebb visz-e Jézushoz. Mert ha az írás nem Krisztushoz vezet, akkor elveszíti a célját. Ha csak információkat ad, de nem hív találkozásra, akkor betű marad, nem élet. A Biblia akkor tölti be a küldetését, ha megállít bennünket Krisztus előtt, és azt mondja, ő az, akire nézned kell. Második kérdés egy kicsit fájdalmasabb. A Biblia lebontja-e a büszkeségünket? Az ige ugyanis nem csak vigasztal, hanem sokszor le is leplez bennünket. Nem csak felemel, hanem letérdeltet olykor a Biblia bennünket. Ha a Biblia olvasása után mindig igazunk van, ha soha nem kérdőjelez meg, ha nem szorít sarokba, akkor valószínűleg nem hagytuk, hogy ítéljen. Mert az ige tükröt tart, és mindig azt látjuk benne, amit szeretnénk. Bocsánat, nem mindig azt látjuk benne, amit szeretnénk. Rosszul mondtam. Tükröt tart elénk. De csak az a tükör gyógyít, amely igazat mutat. A harmadik kérdés talán a legnehezebb. Képesek vagyunk-e alárendelni magunkat annak, amit olvasunk? Nem mi állunk az ige fölött, hanem az ige áll fölöttünk. Nem mi ítéljük meg a Szentírást, hanem a Szentírás ítél meg minket. És a mi hitünk szerint az ige tekintély. Nem vitapartner, nem illusztráció, nem háttéranyag, hanem élő szó, amely engedelmességet kér. Ezt mondjuk ki Biblia vasárnapon tehát, a Szentírás nem dekoráció. Nem dísz egy polcon. Nem hagyományőrző tárgy. Nem egy kulturális emlék. Nem azért kaptuk, hogy birtokoljuk, hanem hogy engedelmeskedjünk neki. Az ige ítél és életet ad. Megsebez és meggyógyít, lerombol és újjáépít. És ahol ez nem történik meg, ott a Biblia bezárul. Még akkor is, ha nyitva van előttünk. Testvéreim, Biblia vasárnap kérdése tehát egyszerű, mégis radikális. Mit tesz velünk a Biblia? Elvezet-e Krisztushoz, letöri-e a büszkeségünket, és formál-e bennünket engedelmes, megújult életre? Ez a fő kérdés. Mert ott, ahol ez megtörténik, ott az ige valóban él és hat. És végül, kedves testvéreim, adjunk egy reformátori választ a Bibliára. Ismerős, amit most fogok mondani, szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. Semper Christus. Tehát, amikor a reformáció jelszavát kimondjuk, hogy szól a Szkriptúra, könnyen félreérthetjük, mintha a reformáció a Biblia bálványozása lett volna, mintha a könyv került volna Isten helyére, mintha a betű vált volna a megváltóvá. De a reformáció valójában nem ezt tette. Éppen ellenkezőleg. Krisztus szabadította fel az írásban. Nem a Bibliát emelte mindenek fölé önmagáért, hanem megszabadította az írást mindattól, ami eltakarja Krisztust. Ezért volt reformáció. A szóla szkriptúra azt jelenti, egyedül az írás, a hit és az élet végső mércéje. De soha nem jelentette azt, hogy az írás önmagában Krisztus nélkül lenne érthető vagy üdvözítő. Reformátorok számára a Szentírás élő tanú volt, melynek egyetlen célja volt, és célja az ma is, Krisztushoz vezetni. Ezért mondhatjuk így, szól a Szkriptúra, de mindig Semper Christus, mindig Krisztusért. Krisztushoz Krisztusban. Ezért volt olyan fontos megismerni, hogy a Biblia nem elsősorban törvénygyűjtemény, hanem evangélium. Nem elsősorban azt mondja, meg kell tennünk, hanem hirdetni azt. Mit tett értünk Isten Krisztusban? A betű önmagában ő, de a lélek megelevenít, hogy olvassuk a Szentírásban. És az írás akkor válik élővé, amikor Krisztus megszólal benne. És akkor válik veszélyesé, amikor Krisztus nélkül használjuk. Biblia vasárnapon ezért nem a könyvet ünnepeljük. Nem a papírt. Nem a nyomdai betűt, nem a fordítások történetét, bármennyire is fontosak ezek, hanem azt ünnepeljük, akiről a könyv szól. Nem a betűt, hanem az igét, aki testé lett, és közöttünk lakott. és láttuk az ő dicsőségét. A Biblia nem cél, hanem eszköz. Ablak, nem fal, kapu, nem végállomás. És ezért hangzik el ma is Jézus szava, az írás rólam tesz bizonyságot. Ez nem múlt idejű kijelentés, hanem jelen idejű valóság. Ma is róla tesz bizonyságot az írás. Amikor felolvassuk, amikor hallgatjuk, amikor engedjük, hogy megszólítson, de csak akkor, ha nem állunk meg a betűnél. Ha engedjük, hogy átvezessen bennünket Krisztushoz. És végül, kedves testvérem, Jézus ma is kérdez. Nem elméleti kérdést tesz fel, nem teológiai vitát indít, hanem személyesen megszólít. Akarsz-e hozzám jönni, hogy életed legyen? Akarsz-e hozzám jönni, hogy életed legyen? Ez a kérdés Biblia vasárnapon is eldöntésre vár. Mert az írás nem kényszerít, hanem hív. Nem uralkodik, hanem vezet. És boldog az az ember, aki nem csak olvassa, hanem követi is azt, akiről az írás tanúskodik. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mély hálával gondolunk mindarra az áldásra, és lelki épülésre, örömre és vigasztalásra, tájékoztatásra, tanításra és útmutatásra, amit az egyházi írásokból, a Szentírásból kapunk. Hálát adunk, Urunk, hogy élő szóval közénk jössz, de nem csak a nyomtatott betűvel, hanem élő szóval. Add, hogy megbecsüljük ezt az írott formát, és megértsük belőle hívó szavadat. Az Úr Jézus Krisztus által, amikor most elcsendesedünk, és csendesen imádkozunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük az áldást végezetül. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Foglalj el helyét a gyülekezet, és ha nem hagyjuk el a Bibliát kezdető éneket, énekeljük, nem hagyjuk el a Bibliát.
Amen.
Köszönjük szépen nagy tiszteletű úr szolgálatát, és még megkérjük, hogy az ökumenikus tanács szolgálatáról pár szót szóljon közöttünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást a tiszteletünknek és a gyülekezetnek. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 1943-ban alakult, június 26-án, és hát azóta is végzi a szolgálatát. Mit is? Ugye egyrészt ugye több bizottsága van az ökumenikus tanácsnak, amelyek tulajdonképpen azért meghatározóak gyülekezeti szinten is. Például van egy ilyen bizottságunk, hogy Teológiai és Keresztényegység Bizottság. Mivel is foglalkozik ez a bizottság? Hát az ökumenikus imahetet szervezi. Tehát amikor megjelenik az olyan május környékén az a füzet, hogy melyik ország készíti elő az imahetet, és megjelenik a füzet, azt mi fordítjuk magyarra. A mi bizottságunk nézi át, javítja ki a fordítást, és aztán az előszavakat megírva ugye a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökének, illetve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének, ők átnézik, beleillesztjük ezt az előszavat, és utána a gyülekezeteknek kiküldjük, a lelkipásztoroknak, hogy ebből a füzetből egy héten keresztül az imahetet tudják vezetni. Ugye idén Örményország volt az imahét szervezője. Például ezzel foglalkozik ez a bizottság. De van ilyen bizottság, hogy szociáltikai bizottság, amely például akár abortusz, eutanázia kérdésében véleményt ír, amelyet a tagegyházaink elfogadnak, és akkor ezekben a kérdésekben, például a honlapunkon meg.hu olvasható az eutanáziával kapcsolatosan egy nagyon komoly, háromoldalas gondolat, amit elfogadott az összes tagegyházunk. Ugye ilyen tagegyház a református egyház, evangélikus egyház, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán, román ortodox, bolgár ortodox, szerb ortodox, moszkvai patriarkátus, konstantinápolyi patriarkátus, 11, és a 12. aki megfigyelő együttműködő tagja, az ökumenikus tanácsnak, az pedig a Magyar Katolikus Egyház. És ezen kívül vannak számos olyan szervezetek, amelyek a megfigyelő együttműködő státuszban vannak, de úgynevezett civil szervezetek, például a Magyar Cserkész Szövetség, az is a mi esernyünk alá tartozik, vagy a PRUSZ, Protestáns Újságíró Szövetsége, például, vagy KOMT, Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, és még sorolhatnám ezeket a szervezeteket. Például Keresztény Vasutasok Egyesülete. Ilyen is van. Ők is oda tartoznak a mi esernyőnk alá, hiszen egy ökumenikus szervezet vagyunk. De ugyanakkor van ilyen, hogy női bizottság. Női bizottságunk szervezi a világima napot, ami most lesz március első péntekén. Például most a nigériai asszonyokért fogunk imádkozni. Ugye Nigéria az az ország, ahol tulajdonképpen a Boko Haram terrorszervezet gyilkolja halomra nap mint nap a keresztényeket, és ez az az ország, ahol naponta növekszik a keresztények száma. Hoppá! Tehát naponta ölik a keresztényeket egy radikális iszlám terrorszervezet részéről, naponta. És mégis a keresztények száma növekszik. Drasztikusan. Itt meg senki nem öl bennünket, és mégis csökkenünk. Na ezen kell elgondolkodni. Mi nem akik itt vagyunk, hanem akik nincsenek itt, azoknak. Tehát ezek olyan érdekességek, és most ezekért az asszonyokért fogunk imádkozni, akik valamelyik hozzátartozójukat biztosan elveszítették az elmúlt napokban, vagy hetekben, vagy években, vagy el fogják veszíteni. Ezekért imádkozunk, és akiknek a számuk nő és nő, vagy van ilyen bizottság, hogy ifjúsági bizottság, mert minden évben megszervezi a pikniket, ez a pünkösdi ökumenikus ifjúsági est, ez pünkösdöt megelőző szerdán szokott lenni. És még sorolhatnám, vallásközi dialógus bizottsággal, Magyarországon levő világvallásokkal tartjuk a kapcsolatot, tehát tényleg próbálunk megfelelni a mai kor követelményeinek, hogy minél messzebbre nyúljon itt Magyarországon a kezünk, és minél többekkel tudjunk kapcsolatot tartani. De például, amikor itt volt a pápa Magyarországon 2021-ben az Eucharisztikus Világkongresszuson, akkor például az volt a mi feladatunk, hogy a Ökumenikus Tanács tagegyházának vezetőit elvigyük és össze találkoztassuk a pápával. Például ilyen feladatunk is van. Tehát ilyen egyházdiplomáciai feladatokat is végzünk, de elsősorban itt Magyarországon belül sok-sok programot szervezünk, és így is próbálunk közel maradni a gyülekezetekhez, vagy, amit ismerünk, még van egy másik bizottságunk, ezt még hadd mondjam el, október a reformáció hónapja. Itt az összes program sorozatot is mi szervezzük országosan a tagegyházunk gyülekezeteinek, de van ilyen, hogy teológiai szemleszerkesztő bizottság, ez egy tudományos teológiai szaklap, ami éppen tavaly volt 100 éves. Tehát egy 100 éves folyóiratunk van, aminek mi vagyunk a lapgazdái, az ökumenikus tanács, 100 éves, és mindig kézbe lehet venni. Nem digitalizált csak, ott is ott van az interneten, de hogy kézbe meg lehet szagolni, illata van a lapnak. Tehát, hogy ez fontos, azt gondolom, hogy ezekkel foglalkozunk, és hát minden mellett havonta egyszer ülésezik az elnökség, amikor a tagegyházak vezetői találkoznak, és minden hónapban egyszer átbeszéljük azokat a fontos dolgot, amiket magunkban hordozunk egy hónapon keresztül. Hát ilyeneket csinálom, mert tisztelt úr, röviden Dióhéjban.
Köszönjük szépen a beszámolót. Isten áldja meg a szolgálatotokat, munkátokat, és valóban Isten dicsőségére végezzétek azt. A záró énekünket keressük ki énekes könyvünkből, kedves testvérek, a záró énekünket, a 770. dicséretünket, a 770. dicséretünket, annak mindhárom versét, az Úr csodásan működik.
Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítettünk Boldváról. Biblia vasárnap alkalmából igét hirdetett dr. Fischl Vilmos, evangélikus lelkipásztor, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára.
Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.